Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a jézusi parancsnak engedelmeskedünk, tehát amikor egy kisfiút megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyar református keresztény anyaszent egyháznak. Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykor majd ő maga önként tegyen vallomást a konfirmációban, a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és mondjuk el az apostoli hitformát a gyülekezettel együtt így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban. Kifogantaték Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalai és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Neked engedelmeskedünk, Jézus, amikor egy kisfiút megkereszteljük. Köszönjük, hogy annyi sok szép ígéretet adtál, és folyamatosan adsz, ahányszor felolvassuk ezt az ige szakaszt a kereszteléshez. Áldunk és magasztalunk Krisztus Jézus legfőképpen azért, hogy van egy végső nagy ígéreted, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Abban a bizalomban állhatunk előtted, és köszönhetjük meg, hogy ott leszel ezzel a kisfiúval, az ő egész földi élete során, amíg tart számára majd az. És ennél jobb helyet, mint a te ölelő, védő, szerető két karod nem is tudunk elképzelni neki. Ugyanakkor hálásan köszönjük, hogy nekünk adtad, mint szülőknek, keresztszülőknek és nagyszülőknek. Érezzük ennek a súlyát, felelősségét, hogy kivé, mivé lesz az ő élete. Ezért taníts meg bennünket imádkozni érte. Túl azon, hogy mindent szeretnénk megadni, ami jó és fontos, hasznos és szükséges az ő életének. De legfőképpen taníts imádkozni bennünket ő érte. És arra kérünk, áld meg most, amit cselekszünk, amikor a te parancsodnak engedelmeskedve megkereszteljük őt. Ámen. Adrián, vedd a karodra, ha tudod, vedd a karodra, és a fejével fordulj be. Így, kisfiú keresztneve, András. András, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Maradj itt. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Csücsöljetek le. Foglaljunk helyet, testvérek. Testvérek, jeleznem kell előzetesen, hogy a mai vasárnapi Isten tiszteletünkön két keresztelést jeleztek, és úgy is volt eredetileg, hogy természetesen így az Isten tisztelet elején megkereszteljük a két gyermeket. Úgy alakult azonban, hogy a másik keresztelés nagyszülője, az én tőlük kapott információk, a fiataloktól kapott információ szerint, most röpül haza Németországból, és körülbelül 10:30-re fognak ide érkezni. Ez egy Nagyváradról átkerült fiatal házaspár, akik be is kapcsolódtak már a gyülekezetünk életébe. Én felajánlottam nekik, hogy akkor megkereszteljük Isten tisztelet után, ők azonban ragaszkodtak, hogy ez gyülekezeti esemény, igazuk van, a gyülekezet fogadja be a gyermeket, ezért lesz még egy keresztelésünk az Isten tisztelet végén, ahogy ők megérkeznek. Kérem szeretettel, megértéssel, türelemmel fogadni és gondolni ő rájuk. Nem lehet nekik se könnyű, most loholnak, szaladnak, idegeskednek, taxit fognak, el tudjuk ezt képzelni, de nagyon szeretnének időben ideérkezni. Kérem a testvérek megértését. Készüljünk az ige meghallására, és végig maradjunk ülve, 25. Zsoltárunk első és második verseit énekelve. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekelve. Thank you. hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy oltalmadban élhetünk, szavadra figyelhetünk. Köszönjük, hiszen úgy van, ahogy énekeljük is, hogy benned mindent meglelhetünk. Jöjj lelkeddel és munkálkodj ígéddel közöttünk és bennünk. Munkálkodj vigasztalón a gyászoló szívekben, akik kedves szerettüket veszítették el és búcsúztak tőle a mögöttünk lévő héten. Végezd a te csodálatos munkádat lelkeddel és ígéddel, hogy reménység támadjon a betegek szívében. Könyörülj azokon, akik igaz utat keresnek, mert úttalanok vagy eltévedtek. Segítsd a megfáradtakat és elesetteket. Szerető mennyei édesatyánk, úgy vagyunk előtted, mint gyermekeid. Bizalommal, hittel, jóságodban bízva, várva ígéd áldásaira. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattál minket a Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéjét olvasom a János evangéliumából, az evangélium 20. részéből. A 19. verssel kezdődő és a 22. verssel bezáródó ige szakaszból. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és megállt a középen, és ezt mondta nekik: békesség néktek. És ezt mondva megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus: békesség néktek, amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és ezt mondta nekik: vegyetek Szent Lelket. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletnek ebből a rövid néhány versből, amit felolvastam, is csak egyetlen egy mondatát fogom kiemelni, és annak az üzenetét kívánom a szívetekre helyezni. Jézus mondja, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Ez a mai Isten tiszteletünk egyetlen mondatos leglényege. Amikor Nyugat-Európából vagy Amerikából keresztény templomok bezárásáról, gyülekezetek megszűnéséről hallunk vagy olvasunk, vagy éppen személyesen is látjuk, amikor valahol, mint turisták megfordulunk, és egy volt működő templom már nem működik templomként, akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy vajon miért? Vajon mi történt? Ahol 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt kellett ez a templom, és volt hozzá egy gyülekezet, ma miért nem kell? Miért nem kell senkinek ott? És miért nincs itt egy gyülekezet, amelyik talán több évszázadon keresztül itt volt? Mi történt? Aztán az ellenkezőjét is látjuk különböző helyeken, sokfelé a világban, hogy ahol nem volt templom, építenek templomokat, és ahol nem volt gyülekezet, ott egyszer csak megszületik egy új keresztény közösség. Ezek hitvalló közösségek, növekszenek, vonzanak, erősödnek. Így van ez Európában is, minden földrészen is, és hazánkban is. Vajon miért? Vajon miért? Hogy van az, hogy egy volt működő templom bezár, és a gyülekezet megszűnik valahol, máshol, ahol nem volt templom és gyülekezet, épül, és születik egy gyülekezet. Hogy működik ez? Vajon miért van ez így? Miért? Kedves testvérek, egy kicsit messziről indítom el, aztán nagyon gyors léptekkel haladok majd a cél felé. A kereszténység első 300 évében, egészen Nagy Konstantin idejéig, amikor államvallássá lett a kereszténység is, és államilag támogatott vallássá lett a kereszténység is, egyetlen egy keresztény templom se épült. És annak ellenére, hogy egyetlen egy keresztény templom sem épült, ez alatt a 300 esztendő alatt folyamatosan születtek új gyülekezetek, és egyszer csak Európa egésze keresztény hatás alá került. Persze mindenki tudja, hogy voltak olyanok, akik azért csatlakoztak a keresztény gyülekezethez, mert úgy látták, hogy ez a jövő. A szívük, az eszük igazán legbelül, legmélyén nem kötődött a kereszténységhez, Jézus Krisztushoz, de az érdekük az kötődött. Voltak, akik csak színből lettek keresztények. Csak színből. Kedves testvérek, voltak a kereszténység első pillanatától kezdve, a kereszténységen belül, különböző irányzatok, különböző pártoskodások, de felekezet nem volt. Csak egy. Csak egy. Csak Jézusban hívők tartoztak a keresztény gyülekezethez, vagy úton lévők, vagy akik még távol vannak, de érdeklődők. Senki más. Nem voltak katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, és sorolhatnám felekezetek. És a csodálatos éppen az volt az indulástól kezdődően, hogy ellenszélbe, templomok nélkül, a mai értelembe vett egyházi hierarchiák nélkül, sokszor üldöztetés közben és ellenére is folyamatosan születtek új és új gyülekezetek. És a kereszténység néhány évszázad alatt megformálta, átformálta Európát. Elgondolkoztató, hogy mit és hogyan csináltak akkor, és csinálnak ma is ott, ahol születik egy új gyülekezet, épül egy új templom, erősödés, növekedés van. És mit csinálnak rosszul ott, ahol be kell zárni egy templomot, mert nincs kinek, és szűnnek meg keresztény gyülekezetek. Izgalmas kérdés. Az egész keresztény életet érintő kérdés. Mit csinálunk rosszul ott, ahol csak unalom van és nincs élet, nincs vonzás? Ahol a gyülekezet nem lesz só és fény, ahogy Jézus mondta, hogy a világ számára só és fény. És mit csinálnak ott jól? Ahol megtelnek a templomok, ahol él a gyülekezet, ahol a kereszténység, a keresztény emberek a világ számára só lesznek és fény, vonzanak, terjed a hírük, akik közt jó lenni, ahol szeretik egymást az emberek, ahol békesség van, ahol működő közösség van. Nos, kedves testvérek, az az ige, amit felolvastam, abból ez a mondat, amit Jézus mond, választ ad a kérdésünkre. Ahogy engem küldött az Atya erre a világra, én is úgy küldelek titeket. A kulcs szó, testvérek, ebben az igében az, hogy ahogyan, amiképpen, amint, pont úgy, ahogy engem, mondja Jézus, elküldött a mennyei Atya, én is úgy küldelek bennőtöket. Hát akkor nézzük először azt, hogy hogyan küldte Jézust erre a világra az Atya. Aztán nézzünk arra, hogy hogyan küldte Jézus az övéit szét ebben a világban. Ha meg fogjuk érteni, akkor választ kapunk erre a nagyon nehéz kérdésre. Miért van az, hogy egy gyülekezet él, vonz, erősödik, növekszik? Miért van az, hogy gyülekezetek megszűnnek, templomok bezárnak, meghal egy közösség? Ahogy engem küldött az Atya, én is aként küldelek bennőtöket. Nos hát a legfontosabb válaszom arra a kérdésre, hogy hogyan, miképpen küldte az Atya a fiút Jézust erre a világra, így hangzik, céllal. Céllal. Egy nagyon pontosan körülírt céllal küldte. És Jézus, amikor eljött, nyilvánvalóvá tette, hogy ő tudja, hogy miért jött el erre a világra, tudja, hogy az Atya miért küldte el, és kijelentette, hogy semmi mást nem akar tenni, míg itt jár közöttünk, csak az Atya akaratát megvalósítani. Amit az Atya célul tűzött ki, azt akarja megvalósítani. Megfogalmazta, így hangzik. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot, hanem azért jöttem, mert az az Atya akarata, hogy megmentsem és üdvözítsem ezt a világot. Ennyi. Ez. Kedves testvérek, Jézus egyértelműen megfogalmazta, Isten akarata nem az, hogy elítélje ezt a világot, hanem hogy üdvözítse, hogy megtartsa. Semmi más. Félelmetes ez, ha belegondolunk, és végig gondoljuk a kereszténység 2000 évét, hányszor ítéltük és ítéljük el ezt a világot? Hányszor kárhoztattuk és kárhoztatjuk ezt a világot? Mi magunk keresztény emberek is. Ostorozzuk a bűnöket és a bűnösöket. És ide jön az Isten fia, és elmondja, hogy miért jön. Azzal a céllal, hogy nem akarja kárhoztatni ezt a világot, hanem megmenteni, üdvözíteni akarja. Íme a cél, úgy szerette Isten ezt a világot, benne azt is, aki nem szereti őt, azt is, aki utálja, káromolja, ellene van, gyűlöli, nem gondol rá, nem törődik vele. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Kedves testvérek, Jézust erről a célról, amiért Isten elküldte erre a világra. Nem károsztatni, megmenteni. Nem lehetett letéríteni. Döbbenetes dolog, akik ismerik egy kicsit az Új Szövetséget, tudják, hogy ahogy Jézus elkezdi a maga munkáját, rögtön megjelenik a sátán három kísértésbe, megpróbálja már az út elején elfordítani ettől a céltól. Aztán a kereszt halál előtti utolsó éjszakán, ott a Gecsemáné kertjében, ahol Jézus sírva, zokogva, vért izzadva megáldoztatik, hogy másnap a keresztre kell mennie. És ki kell, hogy mondja, hogy atyám, ha lehetséges, ez a pohár múljon el, ha lehet, ezt ne kelljen meginnom. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem, hogy te akarod, amiért ide küldtél, amiért jöttem. Aztán nagypénteken még ott a kereszten is megszólal egyszer, amikor lentről odaszól valaki a kereszten haldokló Jézusnak. Ha Isten fia vagy, minden hatalommal bíz, hát szállj le a keresztről, hát ha tényleg Isten fia vagy. Hát mennyi ideig tartana neked az? De nem száll le Jézus a keresztről, mert ez volt a cél, hogy az embereket megtartsa, hogy megmutassa, hogy mennyire szereti az Isten az embert, aki elfordult tőle, aki nem gondol vele, aki istenkedik. És mégis azt mondja Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot. Tudta Jézus, hogy milyen világba jön. Tudta, hogy kik vagyunk. Tudta, hogy hogy élünk. Tudta, hogy mi van bennünk belül, és mégis pontosan ezért jött, mert tudta. Ott hagyta Isten dicsőségét a mennybe, ahol angyalok szolgáltak neki, és hódolnak előtte a lelkek. Ott hagyta a mennyet, ahol ő királyok királya és uraknak ura. Ott hagyta a mennyet, ahol örök öröm van, hogy eljöjjön ide, a mini poklainkba. A házassági poklainkba, a rossz döntéseink poklaiba, a bűnfogságainkba. És azt mondja Jézus, és nem akarlak kárhoztatni egyik őtöket sem. Nem azért jöttem. Jött az Istent elhagyott, Isten ellen lázadó, így sérült, beteg, szenvedő, a bűnre mindig nyitott és kész emberek közé. Jött, hogy segítsem. Jött, hogy Istenhez szeressem. Jött Jézus, hogy helyreállítson, hogy gyógyítson. Hogy elhozza Isten országa erőit, és megmutassa, hogy lehet másként élni. Nem kell elveszni, emberek. Van más módja az életnek, mint ahogy Isten nélkül élünk. Sokkal jobb módja. Boldogabb módja, igazabb, tisztább módja. Nem kell elveszni senkinek. Én nem fogok károsztatni senkit, nem ezért jöttem. Nem olvasom a fejetekre a bűneiteket. Azért jöttem, hogy segítsek. Tudjátok, egyszerűen, nem tudom másként megfogalmazni most csak úgy, hogy Jézus azért jött, hogy boldogok legyünk. Hogy ez a sok boldogtalanság lekerüljön a szívünkről és a gondolatainkból, az egész életünkből. Azért jött, hogy örüljünk, mert annyira örömtelenül éljük az életünket, és lopunk örömmorzsákat. És mindig kielégületlen a szívünk. Még egyszerűbben hadd fogalmazzak. Jézus azért jött, hogy normális életet éljünk. normális életet éljünk. Békességbe, emberségbe, szeretetbe. Ezért ült le a prostituáltal, hogy normális életet éljen, nem úgy elítélje. Ezért ült le a tolvaj bankárral, nem azért, hogy igazolja a lopását, hanem hogy normális életet éljen. Ezért érintette meg a betegeket. Ezért olvassuk róla, hogy szerte járt és jót cselekedett. Azért jött Jézus, hogy normális életet éljünk. Szeretetbe és békességbe, örömben és reménységben. Nem hiányzik. Dehogy nem hiányzik. Hogy tud hiányozni a napjainkból? Jézus nem azért jött, hogy megbotránkozzon rajtunk, ismerő bennünket. Jézus nem azért jött, hogy megbotránkozzon a bűneinken és a nyomorúságainkon, hogy megbotránkozzon a célt tévesztett ember számtalan, szörnyű döntésén. Akik megbotránkoztak Jézuson, azok a koruk vallásos, fanatikus hívői voltak, írástudók és farizeusok, Istenben nagyon komolyan hívők. Ők a bűnös halálát kívánták. Viszik a parázna nőt Jézushoz. Hát ott van a Mózes törvényében, a tettenért paráznát meg kell kövezni, halljon meg! Itt a kő mindegyiknek a kezébe, templomba, templomba. De Jézus nem azért jött, hogy a bűnös meghaljon, hanem hogy élete legyen. Nem menti föl az asszony, csak egérutat ad neki. Asszony, hol vannak a te vádolóid, miután megszégyenülve minden gyilkolni akaró kiment a templomból? Azt mondta az asszony, nincs egy se. Jézus így válaszolt, én sem vádollak téged, te tettenért parázna. Eredj el, de többé ne vétkezzél. Kedves testvérek, Jézus nem akar elveszíteni senkit, nem akar károsztatni senkit, de szeretni akar szabadítani és segíteni. Tudjátok, hogy gúnyolták Jézust? Megint a bibliaolvasók előnybe vannak. Azt mondták róla, mély megvetéssel és nagy ítélettel, hogy a bűnösök barátja. Szégyelje magát, ez leül a bűnösökkel. Ez bemegy a paráznához. Ez bemegy a tolvaj bankárhoz. Hát itt vagyunk mi, kegyesek, tiszták, igazak. Testvérek, Jézus Krisztusnak senki annyit nem ártott, mint ezek a mélyen vallásos, kegyes emberek. Nagyon félve mondom ki, de kimondom. Ma is ők ártanak a legtöbbet. Az előítéleteinkkel, az ítélkezni akarásunkkal, a külön vagyok gondolkodásunkkal, a más vagyok, mint ők gondolkodásunkkal, a bezárkózásunkkal, az emberektől való elzárkozásunkkal. Mennyi megvetés és lenézés volt a korabeli vallásos emberekben a bűnösök iránt. Ha rajtuk múlt volna, kivégezték volna mindet. Nem csak azt a paráznanőt, végül Jézust is halálra adják, aki bűnt nem ismert, mély vallásosságunkban. Egyszer Jézus azt mondta róluk, mennyi nehéz és elhordozhatatlan terhet kötöztök egybe, és teszitek az emberek hátára. Kedves testvérek, Jézus mondott néhány megbotránkoztató dolgot. Ma is nehezen érthetőeket is. Még nekünk, templomba járó, Bibliát olvasó, hívő embereknek is. Mondok egy ilyet. A Lukács evangélium a 15. részében elmondott az Úr Jézus három példázatot. A három példázatban van egy, amelyik a jó pásztorról szól. Ennek az a lényege, hogy a 100 juhocskából egy ott hagyta anyájat, elkódorolt, és a jó pásztor ott hagyta a 99-et, és elment a maga feje után indult az életét halál felé vivő egyetlen juhocska után. És amikor megtalálta, a vállára vette boldogan. Aztán mond valamit Jézus utána, az így szól. Nem a 99 igaznak van szüksége megtérésre, azok úgy érzik, hogy nincs. Azért az egyért jöttem, mert nem akarom, hogy elvesszem. Kedves testvérek, amikor Jézus azt a példázatot elmondta, akkor arról beszélt, hogy Jézus eljött, hogy elinduljon a sátán uralmába az oda eltévedt, önmagát halálra ítélt egy után. Ment az elveszett után. Milyen érdekes, hogy nem mondja, hogy hát 99 megmarad, azt az egyet meg legfeljebb széttépik az oroszlánok. Hát ilyen buta volt, hadd menjen. Esze ágába sincs. Ezután indul. Nem mondja, hogy megérdemelted. Megérdemelted. Ahogy mi szoktuk csendben mondani emberekre, oly sokszor, talán csak magunkban. Megérdemelte. Szörnyű lenne, ha az Isten is ilyen lenne. De nem ilyen. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem. Ment az elveszett után. Kedves testvérek, ebből most hadd emeljek ki még egy pici mozzanatot, hiszen a keresztény misszióról beszélünk. Testvérek, a keresztény misszió nem templomi munka, hanem terepmunka. Ha valaki figyelmesen olvassa az Új Szövetséget, az azt fogja látni, hogy bár Jézus rendszeresen bement a templomba, mégis kevés dolog történik a templomban Jézus körül. Kint a terepen történik. A terepen. A tengerparton, a tengeren, a kertbe, a munkahelyen, a hegyoldalon, a mezőn, családi házakba, otthonokba, az utcán, a tereken. Jézus kint járt az emberek között. A kereszténységnek van egy ilyen örök késztetés, hogy bezárkózunk az emberek elől. Olyan megnyugtató becsukni a templom ajtót, becsukni az otthonom ajtaját, becsukni a szívemet, becsukni a nyelvemet. Vajon Isten megbocsátó szeretetéről, Jézusról hány ember hallott a templomba járóktól? Kint a terepen? Mert a misszió nem itt folyik. Az embermentést Jézus nem a templomokba csinálta, ahova bejárt, hanem kint. Nem elzárkózott az emberektől, hanem közéjük ment. Leült közéjük, beszélgetett velük. Kint volt közöttük. Ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ígérem, a második pont nagyon rövid lesz. Hát hogyan küld akkor ő bennünket? Először azt szeretném, testvérek, most kihangsúlyozni, hogy nem erről kívánok beszélni, hogy a tanítványait küldi ki Jézus meg, hanem hogy ez a mondat húsvét után hangzik el, amikor a feltámadott és élő Jézus belép abba a helyiségbe, ahol bezárkózva bújnak Jézus tanítványai, félnek, nem mernek kimenni. De itt van egy csodálatos jelenet, amikor meglátják Jézust, hogy ő az, a feltámadott, tényleg él, tényleg feltámadott. Látják a kezén a sebeket, hallják az ismert hangot. Így olvassuk. És örvendeztek a tanítványok. Tudjátok, kiket küld Jézus a misszióba, ahogy az Atya küldte őt? Azokat csak, mert nem lehet mást, akik örvendeznek a feltámadott és élő Jézusban. Akik örvendeznek. Béla, azt hiszem, hogy ők lesznek az a keresztelés, nem tudom. Jó. Szeretném, ha megértenénk ezt. Örömtelenül nem küld Jézus senkit az emberek közé, csak akinek a szívét megörvendeztette már az, hogy Jézus él. Akik ezt hiszik és tudják. Amíg ez az öröm nincs a szívünkbe, küldhetetlenek vagyunk. Miért zárnak be templomokat? Miért szülnek meg gyülekezetek? Vagy miért születnek új gyülekezetek? Tudjátok, hogy kikből születnek az új keresztény közösségek? Örvendező keresztényekből. Nem ebből a savanyú arcú kereszténységből. Nem ebből az unalmas és unatkozó kereszténységből. Hanem boldog örvendezőkből, akik egyszer megértették, hogy szeret az Isten, és amikor meglátják hitük fejedelmét, a szívük tele lesz boldogsággal. Örültél-e már arra a szóra, ha kimondom, Jézus? Valaha, életedbe, aki magad kereszténynek mondod, ami azt jelenti, hogy Krisztust követi. Ezt jelenti a keresztény. Krisztust követi, nem követnéd, csak akkor követed, ha szereted, ha hiszel benne, ha hiszed, hogy él, ha megörvendeztette a szívedet, mikor örök életet adott neked, megbocsátva a bűneidet. Senkit nem küld Jézus örömtelenül. Abból van bőségesen elég. És azokat küldi, akiknek a szíve megtelt örömmel Jézus láttam. mert azokban megszületik a felelősség a másik emberért. A felelősség a feleségemért, a felelősség a gyermekemért, a felelősség a férjemért, a felelősség a barátaimért. Megszületik a felelősség, hogy mi lesz vele. Mi lesz vele? Anélkül. Hát mindenkinek megvan a maga gondja, baja. Intézze mindenki a maga módján. Nem az én dolgom. Nincs felelősségérzet ott a másik ember életéért, ahol nem született öröm. Jézus láttán és hallatán. Befejezem azzal, hogy Jézus ad még valamit, mielőtt elindulnak az örvendező tanítványok, és keresztényé teszik Európát. Értitek? Ezek az örvendezők teszik keresztényé Európát. És ezeknek a hiánya teszi tönkre Európát. Akik magukat kereszténynek vallják, de semmi közük nincs Jézushoz. Az se tudják kicsoda. Nem, hogy örvendeznének fölötte, nem, hogy beszélnének róla, nem, hogy a nevét kimondanák. Nem is küldi őket Jézus. De akiket kiküld, azoknak ad még valamit. Vegyetek szent lelket, és rájuk lehelt. Vegyetek szent lelket. Jézus lelke nélkül Jézust nem lehet vinni az emberek közé. Nincs magam módján kereszténység. Nincs magam módján hívő élet. Nincs magam módján szolgálat, mert nem lehet. Nincs. Milyen felmagasztalás, hogyha az élő Isten megörvendezteteti az embert az élő Jézus Krisztussal, azzal, amit értünk tett Jézus, akkor valósággá lesz a személyes missziói küldetés, amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. És ne feledjétek, ez a világ sóvárogva várja, mondja a Biblia, Isten fiainak a megjelenését. Hol vannak? Hol vannak Isten fiai? Vegyetek hát szent lelket. Az azt jelenti, hogy kérjük. És aki kér, mondja Jézus, annak adatik. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, mindazt, amiért elhagytad a menny dicsőségét, és eljöttél közénk. Köszönjük, hogy nem károsztatni jöttél, nem elítélni, hanem felemelni, gyógyítani. Segíteni, hogy normális életet éljünk békességben és szeretetben, hogy a te lelked által vezetett, mozgatott, irányított emberek legyünk, hogy meglátszódjék rajtunk és bennünk, hogy össze van kötve az életünk veled, feltámadott, élő Jézus Krisztus. Hát, hogy egyre többen legyenek Európában, egyre többen legyenek Magyarországon, Pesterzsébeten, ebben a gyülekezetben, akiknek már öröm tölthette és tölti el a szívét azért a csodáért, amit értünk tettél, Krisztus Jézus. És ha ez az öröm betölt bennünket, és a te lelkedet is adod, könyörülj, hogy megnyíljon a szánk, amikor elkészített az alkalom és a szó, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy a missziódba küldhetők legyünk. Bízunk benne, hogy ilyenné formálsz. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a Reformátusok lapja és az iratterjesztés szolgálata rendelkezésünkre áll. Jövő héten a nyári menetrendben leszünk, tartjuk az órákat, illetőleg az inspekciót. Segítséget kérnék a gyülekezettől. Láttuk és hallottuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a jég és a vihar óriási károkat okozott. A Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyház országos gyűjtést hirdetett erre a megsegítő aktusra, cselekményre, és fontosnak gondoljuk mi magunk is a segítséget. Ezért mi is meghirdetjük a gyűjtést, de egy konkrét rozsái atyánk fiát szeretnénk megsegíteni, hiszen rozsáj azon községek közé tartozik, ahol több mint 90%-a a háztetőknek megrongálódott a jégviharban. Ugye azt mondja Isten ígéje, hogy mindenekkel jót cselekedjetek, és így folytatja kivált képpen hitünk cselédeivel. Ezért én arra kérlek bennőtöket, hogy miután fölhívtam a volt máramarosi testvérgyülekezetünk lelkészét, Sipos Istvánt, akik rozsájba költöztek, és aki több mint 30 éve minden évben itt van, és szolgál közöttünk, már nyugdíjas lelkész, megtudtam, hogy a ő házuk teteje is teljesen tönkrement. 1 200 000 forintos káruk van, nem tudnak cserepet venni, ezért a melléképületek cserepeit szedik le, és azokat rakják föl a házra. És festetniük is kellene, mert a vihart is kifogták a jég után, de azt már idén nem fogják megcsinálni. Ezért az lenne a kérésem, hogyha az egész Magyar Református Egyház felszólításával, kérésével, hogy segítsük meg ezeket a közösségeket, az ott élő családokat, akkor mi nevesítsünk egyet, és annak a konkrét családnak, akiket ismerünk is, rendeljünk el gyűjtést. Úgyhogy a mai vasárnapon ki fogunk majd két dobozt helyezni a kijáratoknál, illetőleg a jövő vasárnap, aki erre a célra tud adományt adni, azt tegye meg, és ezt az adományt majd elvisszük az érintett lelkipásztor úrnak, Sipos Istvánnak és feleségének, mint a gyülekezet ajándékát. Gyászoló testvérek is vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Malomszegi Györgyné Julikát utolsó földi útján. Gyülekezetünk hűséges tagja volt, Julika is, kedves férje is, még éltek mind a ketten. 85 esztendőt élt Julika, utána távozott el. Jézus szavaival erősítjük a gyászolókat. Jézus ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. A hittanos táborba induló gyerekeknek és szüleiknek pedig hirdetem, hogy most az istentisztelet után lesz egy rövid megbeszélésünk, úgyhogy kérem majd a testvéreket, hogy akik ezzel a céllal is jöttek, istentisztelet után ne menjenek haza. És legvégül 6-8 fiatal férfi fiú segítségét kérnénk most istentisztelet után. Az Urkuti konferencia központunkba elindul az első csoportunk. Több mint 3 éve építjük Urkutat, és most elindul az első csoportunk. Odáig jutottunk az egyik épülettel, hogy abban már lakni is lehet. A függönyöknek a felszerelése következik. Feleségem, aztán én magam is megvettünk mindent, ami szükségeltetik hozzá, de az IKEA-ba vett alkatrészeket, mint a konzolok, azokat úgy kell összeszerelni, darabokban vannak, nyilván tudjátok, nagyon sok ablakunk van, ahova karnisokat kell elhelyeznünk, ezeket előzetesen össze kéne, hogy rakjuk. Ide kérem azoknak a fiúknak, férfiaknak a segítségét, 6-8-10 embernek, akik ebben most részt tudnának venni. Előre is köszönöm. Megérkezett a keresztelésünk, igen. Akkor, kedves testvérek, arra készülve a 396. számú dicséretnek énekeljük el a harmadik versét, majd megkereszteljük ezt a drága kis életet, és aztán elénekeljük együtt a himnuszt. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyben az Úr Jézus Krisztus megparancsolta nekünk a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anya szent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Hitünket megvallottuk már, elmondtuk a keresztény egyetemes egyház hitvallását. Most hát hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk az életért, ami a te döntésed és akaratod. Köszönjük ezt a kisgyermeket, Urunk. Úgy nézünk rá, mint a te ajándékodra, mint a te igenedre. Könyörgünk most családjáért, azokért, akikre rábíztad őt. Segítsd a családot valóságos jelenléteddel, hogy ez a kisgyermek békességes, védelmező otthonban nevelkedhessem, amely atyai szereteted előképe lehet számára. Kérünk, adj a szülőknek, a keresztszülőknek bölcs szívet, ha tudják őt úgy vezetni, tanítani, nevelni, hogy ő megismerhessen téged személyesen is egy napon. Pecsételd most el önmagad számára, Urunk, neked ajánljuk törékeny kis életét, mert hisszük, hogy nálad van az ő élete a legjobb helyen. Könyörgünk, hogy védő, óvó szereteted kísérje őt. Áld és szenteld meg, kérünk, amit most fiad, az Úr Jézus Krisztus parancsára cselekszünk. Amen. Dávid, ugye nem a keresztnek? Dávid, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj, szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek visszaállni az székhoz. Ünnepi Isten tiszteletünk végén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.